Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Ha a szeretetet helyettesíteni lehet valamivel, az egyedül az emlékezet. Ezzel az idézettel kezdi új könyvét Kati Marton. Love story, memoár, napló, tudósítás Párizsból, fontos találkozások elbeszélése, egy váratlan veszteség gyász fájdalmának feldolgozása, a Párizs szerelmeim története című könyv, amelyet az amerikai kritika a muszáj elolvasni kategóriába sorolt. Két házasság, két egészen más karakterű férj, Peter Jennings televíziós újságíró és Richard Holbrooke diplomata, a balkáni béke egyik megteremtője, az Obama kormány afganisztáni és pakisztáni külön megbízottja. Közös történetük a most megjelent írás. Kati Marton a múlt héten járt Budapesten, könyve bemutatójára jött. Akkor beszélgettünk.
Beszélgető társ.
Neked fontos volt, hogy olyan emberekkel élj együtt, akik ismertek, közismertek, és akik súlyos egyéniségek?
A fő nekem mindig az volt, hogy respektáljam, fölnéznék, de nem a pozíció miatt, mert se a Richard Holbrooke, se a gyerekeimnek az édesapja, Peter Jennings nem voltak ismert emberek, amikor mi megházasodtunk, senki se hallott róluk. Szóval tulajdonképpen együtt csináltunk a karriert. De ami nagyon fontos volt, hogy jó emberek legyenek, és intelligensek, és hogy óriási szenvedéllyel követték a saját útjukat. Igen, mert én is ilyen vagyok. És hogy eléggé önbizalmas legyenek, hogy ne bánják, hogy nekem is vannak nagy álmaim, és elég nagy ambíciózum. De nem voltak híres emberek, amikor
miközben Peter Jennings akkor már régeség televíziós tudósító volt és műsorvezető.
Igen,
téged de ez húzott fölfelé, úgy érzed?
Húzott, hogy hát nagyon csinos volt, nagyon érdekes ember volt, de egyformán voltunk a külföldi tudósítójak. Egyformán nyertünk az életünket, hogyha így lehet mondani. Szóval még a fizetésünk is majdnem, hogy egyforma volt. Az igaz, hogy én 10 évvel fiatalabb voltam, és sokkal kevesebbet tudtam. De én is elég híres voltam, mint Amerikában a CBS TV-vel. Szóval ez volt a konkurencia. De én se voltam ismeretlen. Én voltam akkor az egyetlen iroda főnök, bureau chief, nő irodafőnök az egész világon, ennek a networknek, az ABC News-nak. Szóval nem akarok ebben hencegni, csak annyit, hogy nem az ő pozíciója vonzott, sőt, az kicsit problémákat okozott.
Miért okozott problémákat? Azt írod a könyvedben nagyon őszintén az első férjedről, Peter Jenningsről, hogy egy rendkívül vonzó, nagyon tehetséges ember volt, ugyanakkor mégis valahol nagyon bizonytalan.
Igen, ez óriási probléma lett, és ahogy én egyre híresebb lettem, tulajdonképpen a könyvírás miatt, mert az első könyvem, az volt a Wallenbergről az első könyv Amerikában, és akkor sok cikket írtak rólam, és én lettem egy darabig a híres. És nem, mint hogyha ő nem lett volna, de olyanféle ember volt, aki elvárta, hogy inkább az ő felesége legyek, az is voltam, de hogy az legyen elég nekem, és hogy a gyerekekkel maradjak. És én elhatároztam, hogy a házasságom fontosabb, mint a karrierem. Ez eléggé nehéz elhatározás volt.
Ez nem te voltál, nem?
És akkor, igen, hát próbáltam, és úgy kezdtem az írást, mert azt hittem, hogy a férjem nyugodtabban fog viselkedni, hogyha egyedül írok otthon. És mert a Wallenberg után mindig volt egy könyv, szóval már 8 könyvet írtam 30 év alatt, szóval mindig dolgoztam. És annak ellenére, hogy egyedül csináltam a munkámat, de az se. Szóval valami hiányzott benne. És leírom a párizsi könyvbe, hogy...
És ilyen, mi hiányzott?
Az anya szeretet. És azt nem lehet pótolni. És ha azt nem kapja meg a gyerek korán, az később már nem lehet pótolni, és így én imádom a gyerekünket. És a Péter is nagyon jó apa volt. Az ő anyja nagyon hideg volt. De...
És ettől egy életre bizonytalan lett, hiába lett. Így kvázi van. Amerika sztár.
Hát ő egy világsztár volt, de azt nem lehet pótolni, hogyha az hiányzik korán,
Mitől nem fogadta el az első férjed azt, hogy te egy önálló újságíró, író vagy, mert valójában nem tudta elfogadni? És mitől fogadta el a második férjed?
Holbrook? Hát egész más típusú Richard Holbrook, az annál önbizalmasabb embert még sose ismertem.
Szóval hit magában?
Nagyon hit magában, és nagyon hit engembe. És az adta nekem az erőt, hogy mindenféle fába belevágtam.
Tehát mindenféle újba belekezdtél azért, mert ő támogatott.
Igen, igen. És az egy tartós hazamány, az bennem van, mert ő annyira hit bennem. És egyáltalán nem félt attól, hogy az én fényem az azt jelenti, hogy ő kevesebbet kap. Egyáltalán nem.
Nem volt közöttetek rivalizálás?
Abszolút nem.
De
nem.
Az első férjeddel volt?
Hát igen, és ez olyan hülyeség volt, mert ő annyira híresebb, gazdagabb, minden szempontból sikeres ember volt, de ezek mély dolgok.
Meddig lehet szerinted feltárni egy ember életét a nagy közönségnek? Hol van az a pont, amit még meg lehet írni, és amit már nem lehet megírni?
Hát rengeteg dolgot nem írtam meg, rengeteg dolgot képzelheted. De amit írtam, az igaz, és ez a könyv, bár én írtam, és az én életrajzom.
Ez az a te életed, vagy az övék?
Az enyém. Ők szerepelnek benne, és a gyerekek is szerepelnek, sőt, még a Clintonok is szerepelnek, és a Nelson Mandela is, mert nagyon szerencsés életet éltem. De ez az én útamról szól. Szóval ez elkezdődik tulajdonképpen, mikor kislány voltam, és megtanultam franciául itt Pesten. És akkor
Hol?
Kezdett a szenvedélyem. Túl fiatal voltam iskolába tanulni, de a mamám egy annyira szenvedélyes frankofon volt, hogy még a legkeményebb hidegháború évek alatt is volt nekünk egy babysitterünk, aki francia volt, aki kiderült, hogy a ávónak dolgozott. És én sose szerettem ezt a nőt, és ő se engem. És mindig mondtam a szülőknek, hogy ez a nő, ez túl türelmetlen egy babysitter lenni. De a szüleim nem hittek bennem, mert én voltam a rossz kislány, tudod, én voltam a probléma, nem a nővérem. És így, amikor írtam az utolsó könyvemet a szüleimnek az útjáról, és bementem az ávó levéltárába, kiderült, hogy ez a francia nő...
Ez jelentett?
Ez jelentett, igen. Szóval nekem volt igazam. Sajnos a szüleim már nem élnek, és nem tudom neki mondani, na, megmondtam nektek, hogy ez nem egy jó valaki. Szóval így kezdődött az én párizsi szenvedélyem, és aztán 18 éves koromba kerültem oda, és akkor voltam először a saját útonom. Szóval ez az én életrajzom, ami nagyon egotisztikusnak hangzik.
Milyenek? Egoisztikusnak?
Igen, saját magáról írni, de az volt a reményem, hogy ezek a témák, ezek univerzális témák, szóval ez egy emberi történet. Jó, én írtam, de remélem, hogy mások is fogják megismerni ezeket a problémákat, mert tulajdonképpen az én problémáim, a mi problémáink, azok nagyon hasonlók mindenki másért, csak a körülmények egy kicsit mások.
A ti problémáitok az, hogy képesek legyetek elfogadni, hogy a másik is önálló életet él, mondjuk az első férjeddel. A ti problémáitok az, hogy hogyan tudjátok egymás életét egyre teljesebbé tenni.
Igen. Igen.
Ami egy nagyon, nagyon jó probléma, hiszen nagyon sok ember úgy él, hogy hogyan tudja kibírni a másik mellett.
Igen.
Ilyen szempontból ez mindenképpen egy fontos, érdekes és kvázi követendő probléma. De azt írod valahol, hogy ez az emlékezés, ez bárkié lehetne, aki valaha szerelmes volt Párizsban, vagy Párizsba.
Igen.
Volt szerelmes.
Igen.
És miért gondolod, hogy ez mások története is?
Úgy kezdődött, mint egy magam terápiát adtam magamnak, mert nem tudtam elaludni a férjem Richard Holbrooknak a egészen vártatlan halála után, nem tudtam aludni. És így elkezdtem leírni, hogy mi történt a nap között, és hogy a saját napközben és a saját érzelmeimet, és hogy reagáltam én ehhez a döbbenetesen életfelfordító, váratlan esemény. Igen, mert a Richard nem volt beteg, és egy órával a halála előtt nevettünk a telefonon, és karácsonyi útot terveztünk, és egy órával később már nem volt. Szóval ilyen dolog, ez bár nagyon drámai, de előfordulhat egyik perctől a másikra, és a nagy kérdés az, hogy mit csinál az ember az után, egy ilyen óriási szomorúság, fájdalom után, mert én nem vagyok olyan, aki feladja a dolgot, és azt mondja, na, eddig nagyon jó, érdekes, színes életet éltem, de most már vége. Abszolút nem. És így remélem, hogy inspirálok más embert is, akinek ilyen vártatlan veszély.
Váratlan vesztesége
veszteség.
Van.
Igen, mert előbb-utóbb a veszteség az megtalál mindannyiunkat, csak más formába.
Egy pillanatra maradjunk még a férjednél, Richard Holbrooknál, hiszen akkor, amikor ez vele történt, akkor is egy nagyon feszült munkát végzett, hiszen Afganisztánba és Pakisztánba járt.
Az biztos.
Mondd, szerinted ő, akit annyira tisztelt az egész amerikai diplomácia, miért
az
nem?
Egész világ.
És az egész világ igazad ez, van, hiszen a daytoni béke is az ő
akárhova
javaslatára
mentünk.
Történt.
Tudod, akárhova mentünk, megismerték őt, mert ő volt, aki a békét teremtett a Balkánokba.
A balkáni háborúban.
Igen. Szóval Európának a legborzasztóbb háborúja a világháború óta, és itt volt Európának kellős közepén, és az európaiak mit csináltak? Semmit.
Számunkra elképzelhetetlen volt, hogy tőlünk 120-150 kilométerre ölik egymást az emberek.
Igen. 100 000 ember haltott meg, képzeld el. 100 000 ember, és hát szóval persze, hogy híres ember lett belőle.
És azok után, hogy ő elérte, hogy hozzájárult ahhoz, hogy béke legyen a Balkánon, szerinted miért nem ő lett Obama külügyminisztere?
Hát ez a politika, tudod, ő a Hillary-nek volt az embere. Ő lett volna a Hillary-nek a külügyminisztere, de ő nem, alig ismerte az Obamát. Ezek politikai dolgok. Az Obama az nagyon ügyesen...
Tehát ha Hillary nyer, akkor ő a külügyminiszter,
persze,
és
igen.
Ez pedig egy olyan típusú megbeszélés volt, hogy akkor a Hillary-nek kell lenni a külügyminiszternek.
Ez egy zseniális dobás
volt az Obának.
Az Obának, igen, hogy behozni az ő legnagyobb
riválisát
a kabinetba.
Ezt kellene nálunk is megtanulni egyébként.
Hát Magyarország sajnos egy kicsit nyers ebből a szempontból. Itt minden személyes. Ez még nem egy igazi demokrácia. Itt csak egymásra
harcolnak,
és nem arról van szó, hogy mit tudnak a népnek produkálni. De mi már 250 évesek vagyunk. De nagyon remélem, hogy itten is kifejlődik ez a...
Mi is nagyon reméljük. Nem tudjuk, hogy mikor.
Mindjárt folytatjuk Kati Martonnal.